Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 794. énekünk első versét, Jézus, te égi szép tündöklő fényű név.
Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, legszentebb én nekem, e földön én. Benned van irgalom, te rólad zeng dalom, erőd magasztalom, ragyog felé.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Horányi Miklós, 69 éves és Szőke László, 74 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kívánjuk a gyászoló családok számára. Szeretettel köszönjük mindazoknak a fáradtságát, akik tegnap délelőtt gyülekezeti termünket kitakarították. Mai istentiszteletünkön a helyi Kékkereszt csoport, szabadult szenvedélybetegekkel foglalkozó csoport szolgál. Fogadjuk szeretettel őket. A csoport lelki vezetője fogja az igét hirdetni, Ordasi Zoltán testvérünk, és bizonyságtevők is lesznek az igéhirdetés után. Pénteken 10 óra 30-tól szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat kicsinyeikkel az emeleti baba játszó szobába, baba-mama körre. Hirdetem azt is örömmel, hogy a Széchenyi iskola Királymajorban jövő szeptembertől keresztjén katolikus református osztályt indít, melyhez várja az elkötelezett tanítókat. Ebben egy régi imádságunk meghallgatását láthatjuk. Szeretnénk olyan iskolai légkört formálni, melyben a jó pásztor hangja ismerős lehet. Kérjük ehhez a kedves testvérek további imádságát és segítségét. Most a főgondnok úrnak a hirdetéseit hallgassuk.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim! Elsőképpen a Patmos Alapítvány felhívását szeretném hirdetni, ami ki is lesz függesztve a fali újságra, és a honlapon is fönn szerepelni fog. Kedves testvéreink, hagyományunknak megfelelően az idén is felhívást teszünk azok közé arról, hogy a Patmos Alapítvány segítséget kíván nyújtani a karácsony alkalmából a Csepel Központi Református Egyházközség gyülekezett tagjai közül a hátrányos helyzetű, elsősorban gyermekes családok, egyedülálló idősebb emberek részére. Az alapítvány egyik alapítókiratban kitűzött célja az egyházközséghez tartozó rászoruló családok segítése. Ennek célnak is a lelkes adományozóknak köszönhetően igyekszik megfelelni a karácsonyi támogatás révén. Lehetőségünkhez mérten igyekszünk a hozzánk forduló rászorulók terheit enyhíteni, karácsonynapra való tekintettel lelki ráhangolódás az egyszerű adományokkal segíteni. Ezért kérjük, hogy azok, akik egyházközségünkhöz tartoznak, látogatják alkalmainkat, vagy egyéb más módon fejezik ki református gyülekezethez való tartozásukat, és súlyos hiányt szenvednek a hétköznapokban, jelezzék, ha elfogadnák az alapítvány hozzájárulását a karácsonyi kiadásokhoz. A jelzéseket írásban, elektronikus levélben is, vagy akár telefonon az egyházközség elérhetőségein is fogadjuk. illetve itt is, az Isten tiszteleten, az idaterjesztésnél, illetve a hivatalban személyesen is állunk rendelkezésre. Azért, hogy a kitűzött célunknak lehetőség szerint megfeleljünk, szeretnénk fogalmat alkotni a rászorultság mértékéről és az adományban részesítendő testvéreknél. Ennek formájáról jelenkezőket értesítjük. Ezért kérjük, hogy aki a támogatandó családok egyedülálló testvérek elérhetőségét legkésőbb, tehát a pályázóktól 2022. december 4 napjáig legyenek szívesek megadni. Az anyagi forrásaink korlátozottak, tekintettel előfordulhat, hogy nem minden igyekezetünk ellenére sem tudunk minden hozzánk fordulót adományban részesíteni, akkor megpróbáljuk más formában ezt a segítséget majd megnyújtani azoknak a családoknak, hozzátartozóknak, testvéreknek, akire szükség van. Kérjük azokat is, akik adományaikkal kívánnak hozzájárulni a karácsonyi támogatás anyagi forrásainak kibővítéséhez, és az alapítvány bankszámlájára, amit kifüggesztett honlapon is megtalálható, olyan címszóval legyenek kedvesek jelezni, karácsonyi adomány családoknak megjelenéssel. Előreláthatólag december 11-én tartanánk Isten tisztelet után azt a bensőséges ünnepséget, amikor gyakorlatilag át tudnánk adni ezeket az ajándékokat. Kedves testvérek, a elmúlt időszak eseményeiről szeretném röviden tájékoztatni a testvéreket. A múlt héten presbiteri gyűlés volt gyülekezetünkben, online, illetve személyes részvétellel, ami gyakorlatilag az energia ellátás és az energia számlák felülvizsgálatáról szólt. Nem szeretnék erről nagyon sokat beszélni, de annyit szeretnék tenni, hogy a presbitérium a következő határozatot hozta. Felhatalmazta az elnökséget, hogy a kormányhatározatban előírt törvényelések megfelelően keressük meg, hogy az egyetemes szolgáltatásra vissza tud-e térni a gyülekezetünké vagy sem. A gyülekezet speciális helyzetéből adódóan, ugye, hogy gyakorlatilag a parókia, a gyülekezeti ház ugye együtt van, illetve a templom egy telken van, és ugye gyakorlatilag másik fogyasztási helyre vagyunk építve. Éltem a jogommal, hogy a Magyar Református Egyház zsinatát, a esperesi hivatalt, illetve az MVM kiszolgáló egységét fölkeressem, és hivatalos levélben keressük. A múlt héten megkaptam a választ, hogy feldolgozás alatt van ez a dolog, de viszont felszólítottak arra egyértelműen benne, hogy helyesen járt el a presbitérium, ennek viszont örülök, hogy van élő olyan szerződése a gyülekezetnek, ami 2023. január 1-től 2 évre szólóan folyamatosan biztosítja a megfelelő energialátást megfelelő árkeretek mellett, és ezért hálások vagyunk. A másik, amit tisztelettel beszélt a törvény, arról szólt, hogy ennek az ügymenetét 2023. december 16-áig le kell bonyolítani, végre kell hajtani. Jelenleg minden olyan tevékenység, ami most folyik a gyülekezetben, ez az elsődleges, ezt folyamatosan végezzük, és amikor a végleges döntés megszületik, hogy milyen szolgáltatási formába fogunk kerülni, azt azonnal jelezni fogom a gyülekezet felé. A másik, ami nagyon nagy örömhír, beosztott lelkészünk az Erdősúr utca 18 szám alatti első emeleti ingatlanát december 1-től láthatólag igénybe veheti és megkezdheti szolgálati lakásában aktív életét, ami azt jelenti, hogy november 22-én a közjegyzői aláírás megtörténik, és gyakorlatilag ugye erre kaptunk fölhatalmazást, hogy ezt végezz el, illetve a beköltözéshez szükséges feladatok végrehajtását írt elő a presbitérium. Kedves testvérek, jövő évben presbiter és főgondnok választásra kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a 2022 évi választói névjegyzék alapján fog történni a választási jelölőlista, nem jelölőlista, pontosabban a választásról részvevők listájának összeállítása. Biztos észre tetszettek venni, hogy folyamatosan azoknál, mivel én folyamatosan ellenőrzöm a partnerjegyzékelét, vagy az egyéni választóknak a választói listáját, ahol változások történtek, akár lakcím, akár egyéb adatokban, kérem tisztelettel, hogy akár a lelkészhivatalban, akár pedig iratterjesztésünknél jelezzék. Mert mivel, hogy csak azok vehetnek részt a következő évi választásban, akik érvényesen választói névjegyzék tagjai, akik ugye legalább ugye az elmúlt évben egyházfenntartói járulékot fizettek. Tehát aki az előző évi, tehát ebben az évben nem fizetett egyházfenntartói járulékot, és jövő évben a választások során részt kíván venni ebben a döntésben, azt kérem, hogy tegye meg, hogy ez megtörténjen. Kedves testvérek, adventra készülődünk. Jövő héten, vasárnap megterítjük az úrasztalát, és az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtva megkezdjük az adventi készülődést. Adjon az Úristen áldott készülődést, hogy világosság legyen a szívünkben, és legyen áldás a gyülekezet minden tagján. Áldás, békesség.
Folytassuk az Isten tiszteletet a 714. énekünkkel, mind a négy versével, te hozzád jövünk már Istenünk, ne szóljon igét hiába.
Te hozzád jövünk már Istenünk, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó, segít, élesz-e igét világa. Áld meg, ó, Uram, ez énekünk, legyen már csak tied életünk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét.
A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amiképpen szól hozzánk Máté evangéliumából, Máté evangéliumának az első 12 verséből eképpen. Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttük, hogy imádjuk őt. Amikor Heródes ezt meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott hát minden főpapot, és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki a júdai Betlehemben, mert így írta meg a proféta, te pedig Betlehem Júdea földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja a népemet, Izraelt. Ekkor Heródes éjjel titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, ezt mondván, menjetek el, kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elmentek, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, míg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig Istennek írott igéje. Hajtsuk meg fejünket, drága testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy te elküldted a te egyszülött fiadat, elküldted, hogy megváltson minket. Minket érdemtelneket, akik nem akarjuk tudni a te igéd igazságait, bár a választott népethez soroljuk magunkat. Értünk, akik azt nézzük, hogy mi hasznunk van nekünk bármiből, ahelyett, hogy azt néznénk, mi a te akaratod. Értünk, akik tudunk mindent, és mindenre van válaszunk, csak épp engedni nem akarunk neked, és nem akarunk eléd menni. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert nagyon sokszor miattunk és érettünk nem találnak meg téged. Kérünk téged, állíts helyre minket. Készíts minket az ünnepre, készíts minket a veled való találkozásra, hogy mi is hozzád vezethessünk másokat, fölmutatva nekik a te szabadításodnak örömét. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a Szívem csendben az Úrra figyel című éneket.
Csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amelyről ti előttetek az ő szent lelkének segítségű hívásával is, várásával bizonságot tenni kívánok. Meg van írva a Máté evangéliumának a második részében, a 10. versben, valamint a Filippi beliekhez írott levélnek a második részében, a 14. verstől kezdődően eképpen. Máté evangéliumából így szólott az ige, mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És a Filippi beliekhez írott levélnek a második részéből, a 16. verstől olvasom, 14. verstől olvasom, ekképpen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlattanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban. Eddig Istennek igéje. Drága testvérek, advent közeledik. Jövő héten már meggyújtjuk az adventi gyertyát, túl vagyunk a pénteki vásárlásos őrületen. Úgy is mondhatnám, hogy nyakunkon a karácsony. Egyre többen is egyre inkább készülnek az ünnepre, mindenki azt szervezi, hogy hogy tudja kivenni még az évvégi szabadságát, hogy tudja intézni a dolgokat, hogy minél inkább minden a helyére kerüljön az ünnepre, összeszedni a családot és egyebek. És hát az alapigénkben is arról olvasunk, hogy három ember óriási készülődésbe kezdett. Ez a három ember, illetve nem is biztos, hogy három, mert a Szentírás nem írja a számukat, valahonnan messze keletről láttak egy csillagot, és a csillag alapján eldöntötték, vagy megtudták, hogy Izrael földjén valahol egy nagy király fog születni, akinek a sorsa befolyásolja az egész világot, és el akartak menni, hogy dicsőítsék ezt a királyt, és üdvözöljék minél hamarabb. Több ezer kilométeres útról volt, szóval ezért elkezdtek készülődni. Összepakoltak mindent, fölpakolták a tevékre, és elindultak. És ahogy odaértek Jeruzsálembe, óriási csalódás érte őket az ige szerint. Mert hogy ők ugyan tudtak egy csillagról, ami megjelentette a nagy királynak az érkezését, Jeruzsálembe meg senki nem tudott semmit. Vagy legalábbis úgy tett mindenki, mintha nem tudna. No, de miért? Majd erről mindjárt beszélünk. Előtte azonban tegyünk helyre egy dolgot, ami nagyon fontos. A Betlehembe érkező három bősnek a foglalkozását adódólag. Nagyon sokan azt mondják, hogy csillagjósok voltak, asztrológusok, hát nem. Sokkal inkább csillagászok, asztronómusok, nem mindegy a kettő. Gyorsan elmondom, hogy miért nem. Az asztrológia az a csillagokról szóló beszéd, ugye a lógia, a logosz az a szó, a beszéd, de jelenti a tudománytalan, ócska, üres fecsegést is. Az asztronómia az pedig a csillagok törvényeinek a kutatása, amikor arról kezd el gondolkodni az ember, illetve azt nézi, méri, számolja, hogy egyes égitestek mikor, hol lesznek az égi pályájukon. Nem mindegy a kettő, és nem keverendő össze, már csak azért sem, mert a teremtéskor Isten a csillagokat nem sorsfordító, meg sors meghatározó jegyekként tette az égre, hanem azt mondja a Biblia, hogy szétszórta őket, mint ahogy a gyerek az üveggyöngyöket szokta szétszórni a szobába, úgy szétdobálta őket, mint ahogy lampionokat tesszük föl, amikor valamit díszítünk, hogy világítsanak éjjel, és legyenek jelei az ünnepeknek, ezt mondja az igeírás, a zsidó hagyomány hozzátesz, és az irányoknak is. Ennyi a csillagok szerepe, jelezzenek bizonyos időszakokat, vagy jelezzenek bizonyos irányokat, mint ahogy az útjelző táblák az autópálya mentén, hogy mikor, hol kell lekanyarodni, illetve merre kell menni. De csak a fizikai értelemben, a lelki életünkre semmilyen hatással nincsenek, ezt vegyük tudomásul, Isten igen szerint ez így van. Hogy miért mondtam el ezt, majd mindjárt erre visszatérünk, menjünk vissza a bölcsekre. A bölcsek megérkeznek Jeruzsálembe, és mint mondtam, óriási csalódás fogja el őket, mert hogy amikor elkezdenek kérdezősködni egy királyról, hirtelen mindenki félelembe felült. Ugyanis Heródes, az akkor uralkodó kiskirály, mert hogy igazából nem is volt király, hanem csak a rómaiak jó voltából volt ő a zsidók királya, bár a zsidók ezt nem szeretik mondani, inkább azt mondják, hogy nagy Heródes, nagyon sok nagy dolgot csinált, de közben mindenkit kiirtott, aki az ő hatalmába szört volna, a teljes családját, a teljes rokonságát, mindenkit, akiben a legkisebb rivális is látta. Heródes politikai szándékok alapján döntött mindig, és egy ilyen pirodalomban, ahol egy ilyen uralkodó van, ott bizony arról beszél, hogy új király születik. De hát ismerjük ezt a titkolózós rendet, egyesetnek még talán közülünk volt is részük benne valamennyire. Nos, ilyen helyzetbe kerülnek a bölcsek, Heródes kérdezik a királyt, hogy hát hol az új király, vagy hol a királyfi. Ők azt gondolták, hogy lehet, hogy Heródesnek az utódja éppen. Heródes semmit nem tud, hivatja a bölcseket. Vagy hivatja a főpapokat, illetve az ő bölcseit, a írástudókat. Jönnek a papok, érdekes mód, még csak utána se kell nekik nézni, még csak azt sem mondják, hogy türelem király, megnézzük a szent iratokba, rögtön rávágják a választ, hol kell a messiásnak megszületni, Betlehembe. Mert ezt mondja a proféta, még idézik is szó szerint, még azt is meg tudnák mondani, melyik tekercs hanyadik betűjére kezdődik az idézet. Tudnak mindent. Ezek a bölcsek azonban még mindig nincsenek a célnál. 1000 kilométereket tettek meg, és csupán 8 kilométerrel vannak a cél mellett, de nem érkeztek oda. Nem is tudom százalékokban kifejezni, de 1% alatti az arány. Ez egészen jó találati arány, nem 1% alatt valahol, de nincs célnál. És nagyon sok ember élete így van, hogy valahol szerettem volna, de nem ezt. Valahogy jól indult az egész, de mégse érkeztem oda, ahova mennem kellett volna, vagy ahol lehetnék. Valahogy jó szándékom volt, és mégse ezt valóban akartam, amit kaptam a végén. Nagyon sokan érzünk így. Nagyon sokan vagyunk így eltévedve, mint ahogy a bölcsek el voltak tévedve, vadidegen földön. Valahogy úgy, mint egy ismerősöm mesélte, hogy elmentek egy ifivel erdei túljára éjszaka. Nekivágtak az erdőnek, aztán valahol valamit elnéztek, és sehol semmi nagy sötétség, még a hold se az égen véletlenül se, és fogalmuk se volt, hogy merre tovább, leültek egy tisztásra, és azok kezdtek sopálkodni, most itt várják meg a reggelt, mert tudnak hazamenni. Tovább menni már nem mertek, mert nem tudták, hogy hova tovább, mert már tudták, hogy nem arra mennek, mint amerre tervezték. Ekkor látta meg valamelyikük messze-messze-messze az egyik falunak a fényeit, és ez alapján a halvány kis pislákoló derengés után be tudták lőni nagyjából, hogy merre kell elindulniuk, és így jutottak hosszú kavarodás után haza. Egy apró, kicsi fénysugár, egy nagyon kis fénypont elég ahhoz ilyenkor, mikor az ember el van tévedve, hogy megtalálja a helyes irányt. Mint amikor a hajós a tengeren meglátja a világítótornyot, már látja azt, hogy na erre kell menni, itt nem tudom neki menni a szikláknak, és ott fog bejutni a biztonságos kikötőbe. És ezek a tapasztalt utazók ott állnak, mindenféle segítség nélkül. Azt mondják nekik, hogy Betlehem. Na jó van Betlehem, hát akkor menjünk Betlehembe, most messze már nem mehetünk, mint ahol vagyunk. Elindulnak, és ahogy elindulnak, meglátják a csillagot, ami vezeti őket, és igen nagy örömmel örvendeztek, ezt mondja az ige. Hogyan és miképpen lehetséges ez? Nem adták föl, pedig feladhatták volna. Tudatlan a nép, a tudós papok tudják, de eszük ágába sincs tenni semmit. A uralkodót meg csak a politikai előnyei befolyásolják. És tudjátok, nagyon-nagyon sok ember a Krisztus keresést itt adja föl, mikor ilyennel találkozik. Mikor azzal találkozik, hogy az Isten népe, az egyház, és fogalma sincs az egyháztagoknak arról, hogy mi is van a Bibliában. Hogy ki is az az Isten, akit imádnak. És fogalma nincs a papnak arról, hogy ő mit is akar tulajdonképpen, sőt, néz rá kerek szemekkel, hogy most mi van, hanem elég a hasába, hogy prédikáció. És tud a pap mindent, el is mondja, csak éppen érthetetlen, amit elmond. Illetve nem éli meg. És rá lehet fogni a politikára és sok minden másra, hogy miért nem találkozik valaki Krisztussal. Pedig nagyon sok ember akar találkozni az Jézus Krisztussal. Nagyon sok ember érdekelne az, hogy ki ez a Jézus, akiről olyan sok mindent hallani, főleg egy karácsony táján, és itt valahol elakad. Ezek a bölcs emberek nem akadtak föl ezen, hanem mentek tovább. Amerre gondolták, elindultak, és rögtön kaptak útmutatást, rögtön kaptak irányítást, rögtön kaptak jelet, hogy merre menjenek tovább. És én hiszem és vallom, hogy azok, akik Krisztust keresik, ma is kapnak irányítást, ma is kapnak Istentől jelet, ma is kapnak olyan embereket, akik útba igazítják őket, hogy hogyan tovább és merre. Csak a kérdés az, hogy föladja az illető, vagy azt mondja, hogy nem adom föl, hanem hogyha elindultam, ha engem vonz, ha engem érdekel, ha tudom, hogy ott valami olyan dolog van, megváltoztatja az életemet, megérne nekem annyit, hogy még egy kicsit utána megyek, és utána kutatok, és utána nézek. És lehet. És lehet utána menni, lehet utána kérdezni. És egyszer csak megjelenik egy csillag. Mert hogy küld Isten jellé vált embereket, akik rá tudnak mutatni. Olyan jó az, drága testvérek, hogy Isten az övéitnek azt mondja, hogy világítsatok, legyetek jellé, mutassátok az utat a többi embernek, hogy honnan, hová. Kékkeresztes istentiszteletet tartunk most, illetve ez a kékkeresztnek a bemutatkozó lehetősége van itt a gyülekezetben. Ez minden évben meg szokott történni, azért is, mert egyrészt szeretnénk megköszönni a gyülekezetnek azt a lehetőséget, hogy itt otthonra találtunk, hogy itt a pincében minden este, minden kedd este 17:30, ha esik, ha fúj, ha csak húsvét hétfőn kedre nem esik, össze tudunk jönni. És jó lehetőség arra, hogy elmondhassuk azt, hogy az, amit a Biblia leír, hogy az embernek lehet teljesen új élete. Az, amit a Szentírás leír, hogy akit a fiú megszabadított, az valósággal szabad lesz. Az működik, az igaz. Nem kellenek a gyógyszerek, nem kell a pszichiátria, nem kell a különböző ilyen-olyan-amolyan hókusz-pókusz. Elég, ha az ember komolyan veszi azt, amit Jézus mondott magáról. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségbe. És nem kell újra meg újra ugyanazokat a köröket megfutni, hogy megfogadom, hogy soha többé nem. Aztán ez 2 percig tart, a 3. percben már ugyanott vagyok, mert mélyebben, ahol voltam. Nem, van szabadulás, van lehetősége arra, hogy az ember letegye a poharat, és ne azon síránkozva minden másodnap este, hogy jaj, jaj, a pohár megivott. És hogy ez működik, ennek a legcsodálatosabb bizonysága az, amikor a köztünk levő testvérek a kék keresztben elmondják a bizonyságtételeiket, és elmondják, hogy 10 éve, 20 éve, 30 éve Isten elvette a poharat, és eszeágába sincs az illetőnek visszamenni bele, mert valami sokkal jobbat kapott. Arról szól a Szentírás, ezt mondja Walter Lüthi, és arról szól a misszió, hogy az egyik koldus elmondja a másiknak, hogy hol kapott kenyeret. Az egyik ember elmondja a másiknak, hogy hol kapott szabadulást. És az övéit Isten épp ezzel bízta meg, azt mondja, pogányok világosságává teszlek. Azt mondja, a nép, amely nagy sötétségben jár, lát nagy világosságot. Az övéit ezzel bízta meg, hogy világítsanak. Hogy legyenek olyanok, mint a világító torony a viharos tengeren, hogy aki rájuk pillant, azt tudja azt, hogy na, ez egy biztos pont. És nem is rájuk kell, hogy pillantson, hanem arra, hogy ők hova vezetik aztán tovább. Legyenek olyanok, mint a csillagok az égen, hogy az ember megtalálja a sarcsillagot, vagy a másik féltekén a délkeresztjét, és meg tudja mondani pontosan, hogy hol van észak, vagy hol van dél, és onnantól kezdve minden a helyére kerül. Szükség van ilyen emberekre, akik a legnagyobb sötétség közepette is tudnak világítani. Akiknek a fénye nem attól függ, hogy jobbról vagy balról fúj a szél, vagy éppen milyen színűre szeretnék, hogy festődjön, hanem ott állnak, ahol lenniük kell. És arra tudnak mutatni, akire igazán érdemes mutatni, az élő Jézus Krisztusra, mert ők is csak ott kaptak szabadulást, ők is csak ott kaptak megújult és megerősített életet. Drága testvérek, itt a karácsony olyan jó lenne, ha az advent időszakában nem csak a jászolban levő kis Jézuskát látnánk, hanem látnánk mögé a történetnek, mint ahogy ezek a bölcsek is mögé láttak. Láttak egy gyermeket egy házikóba, egy szükséglakásba, valahol, akinek még királyi palástja, meg palotája se volt, mégis elhitték, hogy ő az igazi király, és a neki meg járó tisztelettel hódoltak előtte. Drága testvérek, jó, hogyha elhisszük, hogy a jászolban fekvő Jézuska fölnőtt, és amikor fölnőtt, akkor azt mondja, hogy azért az óráért jöttem a világra, amikor majd kimondhatom a kereszten, hogy elvégeztetett. Hogy mindenkinek minden bűne fizetve van, hogyha komolyan veszi és elhiszi. Hogy mindenkinek van lehetősége új életet kezdeni, aki hajlandó ezt elfogadni. A nagy kérdés, elfogadod, akarod, vagy találsz valami kifogást. A hitetlen egyház, az ilyen-olyan papok, a politika, az uralkodók, és lehetne folytatni ezerfélei, lehetne úgy csinálni, mint az egyik ismerősem, hogy mondom, hogy a Szentírás ezt állítja, azt mondja, én meg ezt gondolom. Hát, lehet. Csak a Szentírásnak egyelőre igaza van, ez bizonyítja számtalan megváltozott élet. És ha már valaki azt gondolja, hogy őt ez nem érdekli, mert ő már közel van Jézushoz, ő már ismeri, ő már tudja, hogy a jászolban fekvő Jézus kicsoda, sőt már bűneit is lerakta, sőt már meg is tért, oszlopos egyháztag, és elkezdeni sorolni az érdemeit, akkor hagyd mondjam, hogy jó, az érdemeinket tűzhetjük a kalapunk mellé, Isten nem az érdemeink fitoktatását várja, nem azt várja, hogy Tudjuk, a papok is tudták, mi törtek vele semmit. Isten azt várja, hogy ha már tudom, akkor merjek elindulni. Akkor merjem tenni, amit ő akar, nem véletlenül imádkozzuk minden nap, legyen meg a te akaratod. Keresztény embert Isten arra hívta, hogy világítson, hogy ez így tiszta. Akkor egyetlen egy gondolatot hagy mondjak még el. Augustinuszt a nagy egyházatjáról jegyezték föl, hogy egy távoli vidékre kiküldött misszionárius visszajött, és ugye az öreg püspök, akkor már püspök behívatta őt, hogy hát megtudja, hogy mi a helyzet. És az ifjú az panaszkodott, püspök úr, hát ez lehetetlen. Hát az olyan kemény nyakú néppél, ott akkora a sötétség, hogy Augustinusz végigmérte az ifjút, azt mondja, hogy drága gyermekem, nem azért küldtelek oda, hogy megtudjam, hogy mekkora a sötétség. Azért küldtelek oda, hogy világíts. És így most advent előtt Isten azt mondja, hogy drága gyermekem, tudom mekkora a sötétség. Sőt, te téged nem azért küldtelek, hogy siránkhoz legyen, nem azért küldtelek, hogy körülötted még nagyobb legyen, hanem azért, hogy ne csak az ablakba tedd ki azt a gyertyát, meg azt a fényfüzért, hanem az életeddel kezdje el világítani. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te munkatársaiddá hívsz el minket. Köszönjük, hogy nem cél és értelem nélkül hagyod az életünket, hanem értelmes célt adsz nekünk. Köszönjük, hogy veled lehet újat kezdeni. El lehet felejteni a múlt bűneit. El lehet engedni a múlt sérelmeit. Köszönjük, hogy előtted leborulva nem kell kiborulnunk mások butaságai miatt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy eljöttél ebbe a világba, azért, hogy minket is magadhoz hívj és megments. Kérünk téged, tarts meg minket a te igéd szerint. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva válaszoljunk Isten igéjére. Énekeljük a 47-es dicséretünket, illetve a 794-es ének dicséretünket, 794-es dicséretünknek a fönnmaradó verseit, tehát a második verstől kezdődően. Így kezdődik a második vers, az élet százveszély.
Énekeljük el a kék kereszteseknek a indulóját. Mellén lépett a Hitető című éneket, és ezzel készülünk arra, hogy utána meghallgatjuk a bizonyságtevő testvéreinket is.
Mellém lépett a Hitető, boldog leszel és bátor. Vannak-e hisztő gondjai, mindent megold a bátor. Add önfeledte hát magad, császár leszel, hős és szabad. Már megvettél, én ám tegyél, lemondok, gyorsan legyél. Vergődöm lent a mivel.
Hallgassuk meg Csipak Gyuláné bizonyságtételét.
Áldás békesség, Csipak Gyuláné vagyok, Kati. Alkoholista voltam, de a mennyei atyánk meggyógyított. Úgy kezdődött, hogy 1986 karácsony előtt meghalt a férjem, 36 éves volt, én 32. Ott maradtam egyedül, a 10 éves fiammal és a 7 éves lányommal. Nem tudtam feldolgozni a férjem halálát, és... Hát úgy gondoltam, hogy ha iszom egy-két pohárral, azt vettem észre, hamar rájöttem erre, akkor esténként, akkor könnyebb az életem. Hát ez addig fajult az évek során, hogy mindig többet és többet kellett innom. Teljesen alkoholista lettem, állandóan rosszul voltam. Szerettem volna abba hagyni, de nem tudtam abba hagyni az italt. Ha ittam, azért voltam rosszul, ha nem ittam, meg azért. Nem tudtam kihez fordulni, nagyon sok volt a gondom, nem volt segítségem. Az édesanyám maga is beteg volt, ő is időnként ápolásra szorult, teljesen egyedül maradtam a gyerekek nevelésével, gondjaival, és nem láttam megoldást. És nem voltam hívő, nem sem én, sem a családom. A gyerekeim meg sem voltak keresztelve, a vállalati névadó ünnepségek voltak, ami a 70-es években divat volt. És az évek során annyira rosszul voltam, annyira elhatalmasodott már rajtam az ital, hogy nem tudtam, mit tegyek, és elkezdtem imádkozni. És úgy imádkoztam, hogy nem tudom, Istenem vagy-e, de ha vagy, segíts rajtam, mert rajtam senki sem tud már segíteni. És nap mint nap imádkoztam, és egy vasárnap délután ültem a fotelba, bekapcsoltam a tévét, teljesen mindegy, hogy mi volt benne, nem is érdekelt, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy egy férfi arról beszél, hogy ő alkoholista, és az Isten megszabadította, és nem kell már innia. És aztán jött egy másik férfi, és ugyanerről számolt be. És csak hallgattam, és kiabáltam a lányomnak, hozzon papír ceruzát, biztos elmondják a végén, hogy milyen műsort látok, vagy hallok, és akkor, hogy fel tudjam írni. És így is volt, a végén elmondták, hogy ez a református icákos mentő misszió műsora volt, és bemondták a telefonszámot. Másnap elmentem dolgozni, az volt az első dolgom, alig vártam, hogy ebédszünet legyen, ez 1995-ben volt, még nem volt mobiltelefon. Alig vártam, hogy elmenjenek a kollégáim ebédelni. Azonnal felhívtam az alagi teret. Elmondtam, hogy miért telefonálok, és egy nagyon kedves női hang annyit kérdezett, sürgős, és mondtam, hogy igen, nagyon. Következő hétfőn már Dömösön voltam. Csodálatos két hetet töltöttem el ott, megérintett, amit ott hallottam, és a Valók Zoli bácsi avval bocsájtott útra, hogy hát ezután már Istennel kell járnom, ha jót akarok magamnak. Azt mondta, hát így is tettem, ő mondta, hogy keressem fel a csepeli csoportot, azóta is tagja vagyok, és minden vasárnap eljártam a templomba, a lányom hűségesen kísért engem. Szépen teltek is a napok, nem ittam tovább, míg nem, megint eltelt egy pár év, és elkezdtem elmaradozni. Sok lett a munka, nagyok lettek a gyerekek, sok lett a felelősség, és elkezdtem elmaradni a csoporttól is, a templomtól is. És egyszer csak azon vettem észre magam, hogy megint hiányzik az ital, és hogy innom kell. Nagyon megijedtem, azonnal megint telefonáltam az alagi térre, el is mentem, és azt mondták, hogy kértem, hogy szeretnék Dömösre újra felmenni. Azt mondták, hogy nincs gyógyító, nem tudok a gyógyító hétre bejutni, mert tele van minden alkalom, de ha szeretnék, akkor menjek felszolgálni. Nagyon boldogan felmentem, és amikor elvégeztük a munkánkat fönt Dömösen, akkor mi is beülhettünk az alkalmakra állítatot hallgatni. És egy napon ültem a szobámba, csendes pihenő idején, olvastam az igét, és hát sokszor érezzük azt, hogy ez az ige nekem szól. De akkor különösen úgy éreztem, hogy ez az ige nekem szól, és egy olyan különös érzés lett úrrá, éreztem, hogy ott van velem az Isten, bent a szobába. Nagyon boldogító érzés volt, nem is tudom semmihez sem hasonlítani, és én akkor tértem meg. És én azóta nincs gondom. A mennyei atyám teljesen megszabadított, szabad lettem. Ahogy a Zoli bácsi mondta annak idején, szabad nekem nem inni. Ennek most már márciusban lesz 28 éve. Azóta boldogan élek, felelősséggel tudtam végezni a munkámat, felneveltem a gyerekeimet, megtértek, megkeresztelkedett mind a kettő. Én is még 2000-ben a lányom is megkeresztelkedett, és én is konfirmáltam. És az Úrral járunk, és a csodálatos szabadító erejéről tudok beszámolni. Az egész családom hívő lett, a fiam is, és a gyerekeim református intézménybe, az unokáim a református intézménybe járnak, tanulnak, és nem hagyjuk el az Urat többé, mert csodálatos munkát végzett bennem is, és a családomban is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Megszabadított, áldom az Isten bárányát, Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát.
Az áldott légy, mert megváltottál, ennek a szövege a 793. énekünk, úgyhogy azt kereshetjük ki, ha van új énekeskönyv. Csak a szöveg egyezik.
Áldott légy, mert megváltottál, áldott, mert meggyógyítottál. Áldott légy a bocsánatért, gazdag és örök új életért.
Szeretettel köszöntök mindenkit, áldás békesség. Somogyi Gábor vagyok, 1956-ban születtem Nagyrábén. Ott kezdtem el dolgozni, az alkoholos évek. És ott egyre jobban minden nap, ugye brigádban dolgoztam, kőműbrigádban, és ott ugye minden nap kocsmát látogattunk. Reggel is, este is. Majd teltek az idők, és akkor 79. május 12-én megnősültem, lett három szép gyermekünk. 18 év házasság után elváltam, és hát itt az asszony részről volt beadva vállóper. Hát a házassági évünk, ugye a 15 év házasság, az mondható jó házasságnak, az utolsó három év már nem. Ugye mondhatom azt, hogy nem eléggé voltam jó családapa, mert sok boldogság és öröm helyett adtam nekik sok szomorúságot is. Nagyon sokat, így visszaemlékezve. És elvállásom után, ugye nekem volt egy szobakonyhás lakásom, és kiköltöztem oda. És akkor az italozásom annyira jó sikeredett, úgy negatív irányba, hogy annyira leépültem, hogy már kisiparosnál se tudtam dolgozni. Akkor kikerültem tanyára, ott helybe Hajdúdorogon, és akkor ott megkérdeztem tőlem, eddig lehetek ott, azt mondtam, eddig jónak látod, ameddig akarsz. És akkor ott szedtem össze magam egy kicsit, fizikálisan, és ezek után 13 évet töltöttem tanyán, 13-at. A 13 év időszak alatt, a 13 év időszak alatt három helyen dolgoztam, olyan helyen, ahol ember számban néztek. A többi helyen nem. Utána lebetegedtem, és bekerültem Debrecenbe. A hajléktalan központba be kellett jelentkezni, és bekerültem oda a hajléktalan kórházba, a Dobozi utcába. És akkor ott sokáig voltam, 4-5 hónapig, utána megint hát visszakerültem Hajdúdorogra, nagyon-nagyon leépültem megint az alkohol miatt, és akkor a hajdúdorogi családsegítőnek a vezetője mondta, hogy azt mondja, menjek be Debrecenbe, és akkor ott majd ő szólt telefonon vissza a Dobozi utcára, és akkor szállóra mehetek. De hát az a ilyen tömegszállat éjszakai menedék, ami azt jelenti, hogy csak éjszakára lehet bent lenni, reggel ki kell jönni 7 óra vagy 7 magasságába. De én sose voltam olyan helyen, és nem éreztem jól magam. De addig, meddig viszogattam megint, hogy megint bekerültem a hajléktalan kórházba, és onnan nyertem pályázatot, hát ilyen hajléktalan szállóra, de ez ilyen 15-es városi lakás volt, és 7 emelettől felfedett a 10. emeletig hajléktalanul raktak. Lefelelően civil emberek, hát úgy jártak dolgozni, mint egy normális család. És ott nem sokáig voltam, másfél évet, egy kis gardomban voltunk hárman. Feljöttem Budapestre, és itt kerestem szállót. Hát a nyugatiban, hogy őszinte legyek, kiszúrtam egy hajléktalant, és kérdeztem tőle, hogy hol van itt a hajléktalan központ. 2 liter borért megmondta azonnal, hogy a Kürt utcára menjek be, és ott regisztráltak, és akkor adtak egy bejelentő papírt kőbányára, hogy a jelentkezzek be valami szállóra, mert így Budapesten nem boldogulok sehogy se. Mikor ez megtörtént, akkor a Kürt utcán mondták, hogy a Szöbbi utcán van egy beteg, szóval egy beteg és egy, hát ilyen kis kórházszerűség az is, lábadozom a betegszoba, és akkor menjek oda, míg nem tudok magamnak szállót szerezni. Bementem oda, felvettek, én kértem, hogy egy hetet vagy kettőt adjanak, adtak egy hónapot, és akkor december 13-áig kaptam november 13-ától, és akkor ott volt egy ügyeletes hölgy, és kérdem tőle, hogy nem tudnál nekem valami ilyen jó fizet, még a fizetőszállóval se baj, ugye 9.900-9.700 körül mozgott a díj, és akkor adott egy címet, a 18. kerület, a Tiszta Forrás Alapítvány hajléktalan szállót, és akkor oda azonnal felvett Marika a vezető, 2 napúval költözhettem be, tehát mielőtt lejárt volna az idő, és akkor beköltöztem. Hát ott is iszogattunk, stb. Nem sokáig voltam ott, csak krízis időre vett fel. Átmentem a kőbánya Kispestre, tehát kőbányára, akkor ott a Bánya utca 1 szám alatt voltam. A Zoltán volt, szociális munkás, és ott voltam másfél évig. Ott úgy sikerült berúgni egy alkalomkor, hogy tehát teljesen bederiláltam, és bevittek a Tóth István, van a Kőbányai úton a hajléktalanoknak orvos, és ez egy pszichiáter, és az adott egy beutalót, bevittek a délpesti kórházba, és olyan beutalót adott, hogy azonnal felvételt nyert, és 4 hónapig voltam ott. És mondom a kezelő orvosomnak, dr. Nagy Viktóriának, hogy nem tudná engem itt tartani, addig még nem szeretek magamnak egy másik szállót. És akkor ezt megtette velem szembe, és akkor jelentkeztem a 18. kerület Reviszki út 72 szám alá, ahol szintén várólistára vettek, de rövidesen, ez egy olyan 3 hét alatt be is kerültem, telefonáltak a kórházba, költözhetek be, minden beköltöztem. Azóta itt lakom, és ennek 10 éve már, 10 éve elmúlt, és itt, hát ugye itt nem azt innen szálló, itt azt csinál az ember, mint egy, mit tudom én, mint egy kis panzióba, kimegy, bemegy, iszik, nem iszik, magára van bízva. Önellátó rendszer van, és ugye a közelbe, a Lakatos utcán volt egy aranyos kis kocsma, hát ugye oda jártam nap mint nap iszogatni, és ugye mik ez egy alkoholista embernek, ott a takarító állás ott felszabadult, és akkor a kocsmáros, mert már annyira jóba lettünk, hogy még már hitelt is adott, ugye folyamatosan, nyugdíjtól nyugdíjig, és akkor, mert akkor le voltam 100%-ol, és akkor ott takarítgattam, megiszogattunk egymás kedvére. és akkor annyira leromlottam egészségileg, hogy 2013-ban besárgultam. És akkor a délpesti kórházba kötöttem ki, másfél hónapig ott kezeltek, hát ott körül egy hónap, egy-két hét. És akkor, de az borzalmas volt. Ott mind a két karomban infúzió, akkor mind a két infúzióban injekciók, mikor melyiket nyomkodták meg, és akkor életemben ott mondtam ki legelőször, tudatom szerint, hogy Istenem segíts, vagy hagyjál békén. És akkor másfél hónap múlva hazaengedtek a kórházba, még akkor is kissé sárga voltam, nem annyira, és akkor szépen megvártam, míg kitisztultam teljesen, és csak visszaestem. Megint megkortolgattam, hát mondom, egy háromtentes vagy egy sör, és abból sok sörnál lesz, meg sok háromtentes. És akkor megint kezdtem besárgulni, megint megjártam a kórházat, megint visszajöttem, és akkor a szociális munkásom kihívott, mikor mentem haza ebédidőbe a kocsmából, hát mondom máshonnan, munkahelynek számított, idézőjelbe, és mondja nekem, hogy akkor még olyan szaros vicces voltam, hogy szeretne velem beszélni. Jó, mondom, hátra megyünk, mert ilyen jó nyár volt már májusban. Hátra a Kiskerben, ilyen kertes lakás, volt egy kertes a szálló, van neki szép kis kertje. Leülünk, beszélgetünk, mondja nekem, hogy Dömösön tud egy gyógyító program most intézményt, Iszákos ment a misszió, és akkor nem-e szeretnék oda elmenni. Hát mondom, hogy mikor lehetséges. Hát azt mondja, itt van a telefon nálam, és akkor felhívjuk, és akkor bejelentkezik. De mondom, akkor most csináljuk meg, mert ezt utána már nem biztos, hogy fogok tudni bejelentkezni, mert megyek vissza a kocsmába. Akkor bejelentkeztem, másik hónap, ilyen 25. június 25-én már Dömösön voltam. És akkor az első gyógyítón, az első hetet, hát majdnem végig sírtam az első hetet, azt lehet mondani. Éjszaka arra ébredtem, hogy amit nappal mondtak. Mondták az igét, magyarázatot, kimondja, mindig felébredtem rá. És akkor, hát én elmondhatom azt, hogy én soha nem foglalkoztam a vallással, de ott kaptam hitet, ott ismertem meg Jézust, és azóta is fogja a kezem, és én is fogom, és el nem fogom engedni. És azóta ide járok a Csepeli csoportba, 2020-ban kaptam meg a Kék Keresztet, és azóta Dömösre járok bizonyságot tenni minden gyógyító programra, segítőnek is szoktam felmenni. És én ezt nagyon megváltozott az életem, ezzel családom annyira, tehát úgy olyan jó kapcsolatom lett a családdal, hogy nagyon. És ennek én nagyon örülök. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát.
Énekeljük fönnállva a himnuszt.
Küzd el amit régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhődtem át e nép a múltat s jövendőt.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Zsinatunk ajánlására minden vasárnap énekeljük a kárpátaljai testvérünknek, a testvéreinknek a himnuszpótlóját, és azért is, mert gondolunk a háború sújtotta népekre. A 799. énekünk első, negyedik és hatodik verseit énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem velem van. Istenem, velem van Istenem, mindig velem.
És záró énekünk a 249. mind az öt versével, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.